Szeretettel köszöntjük a hallgatókat itt a Spirálban. Az életrendezés évének augusztusi témája az egyszerűség. Hogyan lehet egyszerűen élni? Tényleges szükségleteink szerint fogyasztani? Fogyasztói társadalmunk pont az ellenkezőjéről próbál meggyőzni bennünket. Egyre több és csillogóbb dolog birtoklásától és élmények gyűjtésétől teljesedik ki az életünk. A mai világ az anyagi dolgokat és érzéki örömöket hajszolja. A vágyak korlátlan kielégítését tekinti a létezés céljának. Versenyezve igyekszünk túlszárnyalni egymást a kényelem és fényűzés terén. Hosszú évek tapasztalatából azonban tudjuk, hogy valójában a kapcsolataink minősége, önmagunkkal, másokkal és Istennel való kapcsolatunk az, ami tartós megelégedettséget, kiteljesedést, boldogságot jelent számunkra. Ezért fontos lenne tisztázni, hogy mi az, amire valóban szükségünk van. Ehhez csendre, önismeretre és főleg időre van szükségünk. A nyári vakáció kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy a játék, sport és közösségi események mellett kicsit elcsendesedjünk, újra kapcsolatba kerüljünk saját magunkkal, vágyainkkal, valós szükségleteinkkel. Nagyszerű dolog tudatosítani, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott élethez valójában mire is van szükségünk. De ezzel még csak az út kisebb felét tettük meg. Célba csak akkor érünk, ha merünk változtatni régi szokásainkon, és a felismeréseink szerint kezdünk el élni, ellenállva a ránk zúduló külső és belső visszahúzó kísértéseknek.
Egy fogyasztói társadalomban élve először is érdemes felülvizsgálni az életvitelünket, és ha szükséges, változtassunk a fogyasztási szokásainkon. A tudatos egyszerűség kérdése érinti munkánkat, vásárlást, csomagolást, öltözködést, étkezést, vízfogyasztást, közlekedést és még számos területet az életünknek. Kezdjük néhány sokkoló adattal. Európával a pazarlás az elmúlt 50 évben duplájára nőtt. Az Eurostat adatai szerint egy átlagos városi lakos közel 600 kg hulladékot termel évente. Hazánk kicsit jobb helyzetben van, de nálunk is megvan fejenként a napi 1 kg hulladék, ami igen ijesztő szám. A fenntarthatatlan termelés és fogyasztás együttes eredménye nem csak a mérhetetlen hulladék felhalmozódása, de a termelés és fogyasztás felel a klímaváltozást okozó káros anyagkibocsátások feléért is. Hogyan csökkentsük a pazarlást? Tudatos vásárlással, fogyasztói magatartással. Mit értünk környezettudatos fogyasztói magatartáson? Röviden mondhatnánk, vásárolj kevesebbet, és használj sokáig. Ennél azért tovább mentünk, és összegyűjtöttünk néhány hasznos ötletet, amelyekkel nem csak rengeteg pénzt és energiát megspórolhatunk, de a környezetünknek is jót teszünk azzal, hogy közben az ökológiai lábnyomunkat is minimalizáljuk.
Kerüljük az impulzus vásárlást. Helyette készítsünk bevásárló listát.
Ne menjünk éhesen vásárolni, mert akkor sokkal többet vásárolunk a kelleténél.
Ha csak tehetjük, választunk ökocímkés terméket. Az európai ökocímke vagy a magyar környezetbarát termék megjelölés bizonyítja a termék jó minőségét és azt, hogy amit vásároltunk, az csak kismértékben terheli a környezetet.
Kerüljük a többszörösen csomagolt termékek vásárlását. Ha tehetjük, válasszuk csomagolásmentes idény termékeket.
Vásároljunk piacon hazai zöldséget, gyümölcsöt, pékárút helyi termelőktől.
Csak annyit vásároljunk, amennyi feltétlenül szükséges. Ezáltal elejét vehetjük a pazarlásnak, hogy a felesleg a szemetesben kössön ki.
A mennyiség helyett a minőségre törekedjünk.
Ne dobjuk ki, hanem mentsük meg a rövid szavatosságú termékeket.
Vezessünk be húsmentes napokat.
A vásárlások alkalmával vigyünk magunkkal többször használatos, például textil szatyrokat és táskákat. Egy átlagos műanyag szatyrot maximum 20 percig használunk, mielőtt a kukába kerülne.
Új holmik vásárlása helyett törekedjünk a használati tárgyaink életének meghosszabbítására. Javítsuk, ha elromlik, hasznosítsuk újra, ha meguntuk. Valamint vásároljunk használt termékeket, béreljünk és osztuk meg másokkal, amink van.
Az első és legfontosabb szabály, hogy amit nem veszünk meg, abból nem keletkezik hulladék. És amit sokan nem vesznek meg, abból kevesebbet fognak gyártani. Valószínűleg a beszerzéseinkre is igaz a 80-20-as Pareto szabály. A tárgyaink, a megvásárolt dolgok csupán 20%-a járulhat hozzá a jólétünk 80%-ához. Míg a dolgaink maradék 80%-a legfeljebb 20%-nyi tehet hozzá. Azaz, amire nincs feltétlen szükségünk, azt ne vegyük meg, mert jó eséllyel nem is fog hiányozni.
Szálljunk néhány gondolatot a környezettudatos öltözködésnek. Mindannyian kedveljük a szép ruhákat. Szeretjük időnként felfrissíteni a ruhatárunkat. Ugyanakkor abba kevesen gondolunk bele, hogy az új ruhák több mint 60%-a jelentős mennyiségű olaj és gáz felhasználásával készül. Fogyasztásunkkal sok olyan anyag előállítására ösztönözzük a gyártókat, mint például a poliészter, vagy az akril. Önmagában egy poliészter póló környezeti költsége nem kevesebb, mint 5 kg széndioxid. A ruházatok ilyen előállítása nagyobb terhelést jelent a környezetre és az élővilágra nézve, mint amennyit a légi és a tengeri közlekedés együttesen okoz. Talán nem is gondolnánk, de a víz is elengedhetetlen a ruhagyártáshoz, méghozzá hatalmas mennyiségben. Egy farmer elkészítése 7000, egy egyszerű póló elkészítése 3000 liter felhasználását igényli, amely átlagember közel 3 évnyi édesvíz fogyasztásának felel meg. Egy átlagos Európai Uniós állampolgár éves szinten 26 kg textilt használ fel, ami önmagában is meglepő szám. Ugyanakkor, ami igazán döbbenetes, hogy ennek felét mindössze csak néhány alkalommal vesztük fel. Mit is tehetünk a pazarlás ellen?
Mellőzzük az olcsó műszálas ruhadarabok megvásárlását, helyette minőségi, természetes, tartósabb ruházatot vásároljunk.
Az árucímkén a kender, len, illetve pamut tartalomra utaló jelzéseket keressük.
Bátran válasszunk használt ruhadarabokat. Vásároljunk másodkézből.
Ha megválnánk néhány megunt ruhánktól, gondoljunk a rászorulókra, vagy keressük meg a hozzánk legközelebb eső hulladékudvart. Ott szakemberek gondoskodnak a leadott hulladék további sorsáról, hogy azok újrahasznosított formában ismét visszakerüljenek a boltok polcaira.
Beszéljünk egy kicsit a csomagolóanyagokról. Napjaink fogyasztásorientált világában a túlcsomagolás folyamatosan jelentkező problémává vált, amely szükségtelen pazarláshoz és környezeti aggályokhoz vezethet. A műanyag, papír, üveg, sőt a textil csomagoló eszközök jelentős hatást gyakorolnak a környezetre. Az Európai Unióban jelenleg a teljes műanyag felhasználás 40%-a és a teljes papír felhasználás 50%-a a csomagolási célokat szolgálja. Ezeknek a mennyiségeknek közel a fele kárba vész, azaz vegyes települési hulladékként végzi. Az egyfőre jutó csomagolási hulladék mennyisége az EU-ban 170 kg per fő. Magyarországon valamivel jobb az átlag, 155 kg, de ez még mindig fél kiló naponta. Covid hullámai megnövelték az internetes vásárlások számát, és vele együtt a csomagoló anyagok felhalmozódását. Fontos tudni, hogy a műanyag tartalmú csomagoló eszközök használatával nő a legnagyobb mértékben a karbonlábnyomunk. Minden tonna műanyag csomagoló eszköz előállítása során közel 2 tonna széndioxiddal kell megbirkóznia a környezetnek. Ezt követik a papír és az üveg felhasználásával gyártott csomagolóanyagok. A fa csomagolóanyagként való alkalmazása tonnánként mindössze 19 kg széndioxid kibocsátással jár. Hogyan csökkenthetjük a csomagolási hulladékot a háztartásunkban?
Ha csak tehetjük, vásároljunk csomagolásmentesen.
Kerüljük az eldobható egyszerhasználatos csomagolóanyagokat.
Használjunk többször használható szatyrokat, kosarakat, ételes dobozokat és kulacsot.
Válasszunk fenntarthatóan csomagolt árut, visszaváltható, illetve újra hasznosított csomagolást.
Lehetőség szerint újra tölthető termékeket keressünk.
Járjunk piacra, vagy csatlakozzunk helyi termelői csoportokhoz. Vásároljunk helyit, hazait.
Igyunk csapvizet, és ne PET-palackokból ásványvizet.
Ajándékozunk csomagolásmentesen, vagy fenntartható csomagolással.
És a csomagolási gyakorlatainkat osszuk meg a közösségi felületeken. A pazarlást csökkenthetjük hulladék megelőzéssel is. Itt tisztáznunk érdemes, hogy mi a különbség a hulladék és a szemét között. Kezdem egy állítással. Minden szemét hulladék, de nem minden hulladék szemét. Ezt most bontsuk ki bővebben. A hulladék és a szemét szavakat sokszor rokon értelműként használjuk. Pedig szemétnek a vegyesen gyűjtött és hulladék lerakóba kerülő dolgokat értik. Hulladéknak viszont az elkülönítve, szelektíven gyűjtött dolgokat. Tehát alapvető különbség, hogy amíg a hulladék értékes, valamilyen formában vagy módon újra felhasználható, a szemét értéktelen, környezetszennyező, a kezelése költséges és folyamatos problémát okoz. Tehát a hulladék érték. Ezért, amit lehet, gyűjtsünk szelektíven. Használjunk külön szemeteseket papír, műanyag, üveg és fém tárgyak számára. A komposztálható hulladékot viszont gyűjtsük külön. Egyes országokban már megszűnt a hulladéklerakás, míg hazánkban a mai napig is építenek új szemétdombokat. Ez is rajtunk múlik. Ha a szelektív gyűjtést választjuk, nem lesz szükség hulladéklerakókra. A hulladék még rendelkezik értékkel, mert nagy részét vissza lehet kapcsolni a gazdasági körforgásba. Viszont amikor illegálisan lerakjuk, ezt az értékteremtő lehetőséget elszalasztjuk. Akkor lesz valójában szemét a hulladékból.
Most vizsgáljuk meg az egyik leggyakoribb műanyag alapú csomagolóeszközünket, a PET-palackot. A műanyag palackok mindennapjaink elengedhetetlen részei, de kevesen gondolunk rá, mi történik velük, miután már nem használjuk őket. A PET-palackok jelentősen megterhelik környezetünket, hiszen rövid élettartamuk végén sokszor a folyóinkban, ezáltal pedig a tengerekbe kerülnek, és mikroműanyag szennyeződést hoznak létre szerte a világon. A műanyag palackok újrahasznosítása kemény munka. A palackokat először összegyűjtik, szállítják, tisztítják, majd aprítják. Ezután újra alakítják őket, de a folyamat komplexitása miatt Gyakran több energiára és erőforrásra van szükség hozzá, mint a nulláról való termeléséhez. A legjobb, amit tehetünk, hogy elutasítjuk a PET-palackok használatát. Helyette ígyunk csak vizet. Arra is van lehetőség, hogy önkéntesként részt vegyünk folyóink PET-mentesítésében. Vagy aktívan bekapcsolódunk a visszaváltási rendszerbe. Az év eleje óta minden italtermék, melynek csomagolása műanyag, fém vagy üveg alapanyagú, kötelezően visszaváltási díjas terméknek minősül. Ezen palackok egy része többször használatos, azaz több utas. A benne lévő italtermék elfogyasztása után az értékesítési láncon visszafele eljut a gyártóhoz, aki ezt újra tölti. A palackok nagyobb része azonban egyszer használatos, úgynevezett egyutas palack, mely a fogyasztást követően hulladékká válik, majd megfelelő összegyűjtés és előkezelés után újra feldolgozható anyagként későbbi palackok alapanyagává válhat. Legyünk részese a körforgásos gazdálkodásnak. Tegyük egyszerűbbé az életünket, és védjük környezetünket. A visszaváltási rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy a visszaváltási díjat a fogyasztók jótékony célra is felajánlhassák. Ennek köszönhetően egy egyszerű gombnyomással segítségére lehetünk valakinek, és a visszaváltási díjakból akár valaki álmát is valóra válthatjuk.
Hogyan spóroljunk a vízzel? Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy milyen fontos az édesvízzel való tudatos gazdálkodás. Az édesvíz a föld vízkészletének csupán 3%-a, és ennek nagy része a sarki jégtakaróban található. Ezért valamennyiünk érdeke, hogy a rendelkezésre álló édesvízzel ott spóroljunk, ahol csak tudunk. Nézzünk néhány jó tippet arra, hogy a lehető legkevesebb vizet pazarold el háztartásodban.
Javítsd meg a csöpögő csapokat, a rossz vezetékeket.
Próbálj rövidebb ideig zuhanyozni, és ritkábban kádban fürdeni, hogy kevesebb vizet használj.
Telepíts víztakarékos WC-tartályt és zuhanyfejet otthonodba.
Csak teli mosógéppel és mosogatógéppel mos.
Öntözz okosan. Használj csepegtető öntözőrendszereket a kertben, és öntözz kora reggel vagy késő este, hogy a víz minél lassabban párologjon el.
Zárd el a csapot fogmosás közben, hogy ne folyjon feleslegesen a víz.
Hordókban fogd fel az esővizet, és hasznosítsd újra a kertedben. Klíma. Hogyan tereli a környezeted a klímát? Az év legforróbb heteiben járunk. Úgy találjuk, hogy ezt a kánikulát csak klímaberendezéssel lehet túlélni. Viszont azt kevesen tudják, hogy a légkondicionáló berendezések többsége két módon is árt a környezetnek. Energiafelhasználásuk a globális áramfogyasztás közel 20%-át teszi ki, a meleg levegőt párologtató tekercsek néha megsérülnek, és a hűtőfolyadék a légkörbe párologva fokozza az üvegházhatást. Ezért csak a szükséges mértékben használjuk otthoni klímáinkat, légkondicionálóinkat. A szakértők szerint egy alternatív levegőhűtési módszer lehet a hőszivattyúzás széleskörű bevezetése.
A környezettudatos fogyasztást már kisgyermekkorban érdemes elkezdeni. Hamarosan itt az új tanév kezdete. Ha új tanszerek beszerzésére kerül sor, mielőtt a boltba indulnánk, ellenőrizzük a tavalyi eszközök állapotát. Hát, ha ezek még tovább használhatóak. A régi, de még jó állapotú tanszereket, tankönyveket pedig ajándékozzuk tovább könyvtáraknak vagy karitatív szervezeteknek.
Lehetőség szerint válasszunk újrahasznosítható írólapokat és füzereket, újra tölthető írószereket.
Csökkentsük a papírral való pazarlást úgy, hogy a papírok mindkét oldalára írunk.
Csomagoljuk többször használható ételhordó dobozba és kulacsokba az ételeket, és az italokat.
Használjunk textil szalvétát és kéztörlőt.
Gondoljunk az élelmiszer hulladékra, mint erőforrásra, és fordítsuk vissza a humusz formájában a természetbe. Készíthetünk kerti vagy konyhai komposztálót.
Sok kicsi sokra megy alapon, lépésről lépésre csökkenthetjük otthonunkban a hulladékot. Például a postaládánkon tüntessük fel, hogy nem kérünk reklámanyagot.
Csökkentsük energiafogyasztásunkat, használjuk energiatakarékosan az elektronikai berendezéseket.
Ha hosszabb időre elutazunk otthonról, áramtalanítsuk műszaki eszközeinket, csökkentve energiafogyasztásukat.
A tudatos egyszerűség az anyagi gyarapodás helyett a belső gazdagságot helyezi előtérbe. Tehát az egyszerűség nem szegénységet jelent, nem korlátozott létet, hanem egy magasabb életminőséghez járul hozzá. Azon kívül a természet védelmét is szolgálja. Ferenc pápa életformája és intézkedései is ezt az új paradigmát közvetítik számunkra. Felhívja a figyelmünket arra, hogy becsüljük meg azt, amit ajándékba kaptunk Istentől, és ne feledkezzünk meg azokról sem, akiknek sokkal kevesebbel kell beérnie. Mit tesz képessé bennünket arra, hogy változtatni tudjunk pazarló, hedonista életmódunkon? Újra meg kell ismerkednünk az aszkézissel. Az aszkézis nem önsanyargatás, nem sporteljesítmény, hanem az önfegyelemnek egy olyan módja, melynek kiinduló pontja egy kapcsolat. Kapcsolat Istennel. Szent Pál azt mondja, tudok szűkölködni, és tudok bővelkedni is az Úrban. Mert akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Lukovics Milán atya mondta, életünk minden mozzanatát bele kellene helyezni Istennel való kapcsolatunkba. Azért eszem, mert az Úr akar táplálni. Azért alszom, mert az Úr adja a pihenést. Azért utazom, mert Isten küld. És ha valamiből kevesebb jut, mint máskor, akkor azt keresem, hogy ezzel milyen új tapasztalatokra vezet az Úr. Milyen növekedési lehetőségeket nyújt ezáltal. Az aszkézis képessé tesz bennünket arra, hogy felismerjük, hogy a kevesebb néha több.
Jézustól tanult imádságunk, a mi atyánk nagyon jól összefoglalja azt a minimumot, amire valóban szükségünk van. Jöjjön el a te országod, és mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Horváth István atya gondolatait hozom ide a múlt vasárnapról. A bibliai ember a mindennapi kenyeret Isten ajándékának tekintette. Azt, hogy a kenyér milyen jelentős szerepet játszik évezredek óta az életünkben, mi sem mutatja jobban, mint hogy sok emberi élethelyzetet azzal jellemzünk, hogy milyen ízt ad a kenyérnek. A szenvedő ember könnyek közt fogyasztja kenyerét. A boldog ember pedig örömben eszi kenyerét. A bűnösök a hazugság kenyerét, a lusták a tétlenség kenyerét eszik. A szegény ember kenyérhéjon él, vagy kenyérszűkében van. Aki rászorul mások segítségére, az koldus kenyéren, vagy kegyelem kenyéren él. Akinek nincs munkája, azaz nem kenyérkereső ember, az nem tudja ellátni önmagát és családját. Ezért kenyérgondban van. A haszonlesőket és ingyenélőket kenyérlesőnek vagy kenyérpusztítónak nevezzük, mert még a kenyérre valót sem akarják megkeresni munkával. A jó barátokat kenyeres pajtásoknak nevezzük, akik viszont szembefordulnak egymással valami miatt, azokra azt mondjuk, hogy kenyértörésre vitték a dolgot. De nem csak az emberek közti kapcsolatokra utalnak ezek a kenyérrel kapcsolatos kifejezések, hanem a kenyér az Istennel való kapcsolatnak is fontos eszközévé vált. Hiszen a hívő emberek a kezdetektől fogva többek között kenyeret ajánlottak fel Istennek áldozati szertartásaik alatt. Jézus szavaiból azt is tudjuk, hogy nem csak kenyérrel él az ember, azaz nem csupán a földi táplálék fontos számunkra, hanem a lelki is. A lelki táplálékot pedig maga Jézus adja nekünk, akinek szent teste valóban étel számunkra. Ez az örök élet kenyere. Jézus bíztatására rendszeresen imádkozunk a mindennapi kenyérért, és azért is, hogy Isten minden nap adja meg nekünk a lelki táplálékot, azaz hallgathassuk tanítását, és magunkhoz vehessük Krisztus testét.
A nyári vakáció még nem ért véget, még van néhány napunk a csendes önvizsgálatra, új elhatározásokat tenni, és lelkesítő célokat kitűzni az őszi fél évre. Ezért zárásként tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Mi okozza a legmélyebb boldogságot az életemben?
Mi az, amit a divat, a korszellem, vagy a tekintély személyek nyomására tettem, vagy szereztem be?
Milyen dolgok birtoklása, vagy élmények nem okoznak igazi örömet?
Kinek tudnám elajándékozni a felesleges dolgaimat, akinek szüksége lehet rá?
Hogyan tudnám tudatosabban ápolni a kapcsolataimat?
Mivel csökkenthetném életem ökológiai lábnyomát? Köszönjük, hogy ma délután is velünk tartottak. Várjuk Önöket egy hónap múlva, amikor az érzelmi intelligenciáról fogunk beszélgetni. Búcsúznak Önöktől a műsor szerkesztői, Gerber Zsuzsa és Gerber Gábor.
Spirál. Életvezetésről mindenkinek. Gerber Zsuzsa és Gábor műsorát hallották.